Alleluia, alleluia, te samo di to
che ne porta te, porta te, ste di sfire tavla, uscire di te,
alleluia.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Huszonöt éves a Szent István Rádió és Televízió, a jubileum alkalmából érseki háladó szentmisét tartottak délután az Egri Bazilikában. Az egybegyűlteket a szertartás elején Szarvas István atya, a rádiót és tévét fenntartó alapítvány elnöke köszöntötte. Szentbeszédében Ternyák Csaba egriesek szólt arról, hogy Jézus kérdése szíven üt bennünket, ha visszajön, talál-e hitet a földön. Elődje Seregi István érsek azért alapította Magyarország első katolikus rádióját, hogy erre a kérdésre igennel válaszolhassunk, mondta a főpásztor, felhívva a figyelmet arra, hogy az ő kérésére pedig a rádió névadója Szent István Erekélye Egerbe került. Ezúttal az oltárra, de az rendes körülmények között a rádióban van elhelyezve. Szent királyunk évszázadok óta óvja és védelmezi az általa alapított egyházmegyét, a katolikus médiában dolgozók pedig azon munkálkodnak, hogy a hit eljusson mindenkihez, mondta az érsek. A főpásztor mellett koncelebrált Orosz Atanáz, a Miskolci Görög Katolikus Egyházmegye megyés püspöke, valamint Juhász Ferenc atya, pasztorális helynök, a rádió első elnöke is. A szentmisét élőben közvetítette rádiónk, valamint a TV YouTube csatornáján is követhető volt, ahol így bármikor visszanézhető. Példátlan biztonsági készültség előzi meg Donald Trump és Vlagyimir Putyin várható budapesti csúcs találkozóját, amelyet 2 héten belül tarthatnak meg, számolt be az MTI. A terrorelhárítás, a rendőrség, a honvédség, valamint amerikai és orosz biztonsági egységek közösen készülnek a város védelmére. Hajós István biztonsági szakértő szerint vadászrepülőket, zavaró berendezéseket és kiberbiztonsági rendszereket is bevetnek. A Fehérház közlése szerint a diplomáciai előkészületek már a jövő héten megkezdődnek. A csúcs találkozó idején jelentős forgalomkorlátozások és lezárások várhatók Budapest több pontján. Miért éppen Budapest? Sokan kérdezik és találgatnak szerte a világban, miért lett Magyarország a helyszíne az amerikai és az orosz elnök találkozójának. A válasz egyszerű, mi maradtunk egyedül Európában a béke útján, írta Orbán Viktor a Facebook oldalán. A miniszterelnök hozzátette, mi soha nem oktattunk ki senkit, akkor sem, ha kormányunk volt, vagy éppen ellenzékben, mi soha nem zártuk le a tárgyalási csatornákat. Hozzátette, úgy nehéz meggyőzni bárkit bármiről, ha nem állunk szóba vele. Magyarország ma az az ország Európában, ahol komoly esélye van annak, hogy egy amerikai-orosz tárgyalás végül elvezet a békéhez, és ahol talán még az európai szempontok is érvényesülhetnek, olvasható a bejegyzésben. Érdekes megbeszélés volt, de itt az ideje véget vetni az öldöklésnek, ezt mondta Donald Trump, miután a Fehérházban fogadta Volodymyr Zelenszky ukrán elnököt pénteken. Az első nyilatkozatok alapján szívélyes és produktív volt a találkozó, mely hosszabbra nyúlt a tervezetnél. A nagy kérdés az volt, hogy Trump rábólint-e Zelenszky kérésére, hogy Ukrajna nagyhatótávolságú rakétákat szerezzen be az Egyesült Államoktól. Ezt az amerikai elnök nem hagyta jóvá, de Zelenszky szerint nem is zárta ki egyelőre ezt a lehetőséget. Trump arról beszélt, reméli sikerül lezárni a háborút azelőtt, hogy felmerülne a Tomahawkok bevetése. A miniszterelnök szerint napirenden van a 14. havi nyugdíj bevezetése, de ez kiegészítés lenne és nem tervezik a nyugdíjrendszer reformját. Úgy vélte, a 14. havi nyugdíjat 4 év alatt lehetne bevezetni. Orbán Viktor pénteken a Kossuth Rádióban arról is beszélt, ha több gyermek születik, akkor a jelenlegi rendszert 20-25 évig még garantálni lehet. Augusztusban 4,7%-kal emelkedett a reálkereset éves összevetésben. A KSH szerint a bruttó átlagkereset 8,7, a nettó 9,2%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. A teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 683.300, a nettó átlagkereset 472.600 forint volt augusztusban. Kéthetes télindító fűtő-hűtő klímaakciót indít a háztartások támogatására az MVM csoport. A lakossági ügyfelek akár 50% kedvezménnyel juthatnak fűtésre is alkalmas korszerű split vagy multisplit klímaberendezésekhez. Gondos óra családi napot tartottak Budapesten. A gondos óra nemzeti ügy, amelyben a szeretet, az odafigyelés és a technológia kéz a kézben jár, és amely megmutatja, hogy a digitalizáció nem csak a fiatalok kiváltsága, hanem eszköz lehet az idősek biztonságához, méltóságához és önállóságához, mondta el Solymár Károly Balázs infokommunikációért felelős államtitkár. Már több mint 900 ezer felhasználója van, így ez Magyarország legnépszerűbb jelzőkészülékes szolgáltatása. Eddig több mint 70 ezer életet mentett meg, és több mint 660 ezer egyéb esetben segített a 24 órában elérhető diszpécser központ. Végül az időjárásról. Nagyobb rész derült, északkeleten gomoly felhős lesz az ég a folytatásban, így csapadék nem hullik, a szél csak helyenként élénkül meg. A hőmérséklet a reggeli órákban 0, napközben aztán 12-13 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Yeah. Krisztus kereszt az erdőn.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. A mikrofonnál Tikovics Ernő, és néhány szó a most következő műsor elé. A mai adásban elsőként a Balaton partjára közelebbről Réf Fülöpre látogatunk, majd egy újonnan felállított görög-katolikus feszület történetét ismerhetik meg. Szigligeten kezdődött és Litéren ért véget Bódi Mária Magdolna, mindössze 24 éven át tartó földi élete. Kővágó őrsön, ahová templomba járt és ahol bérmálkozott, ma is él az emlékezete. Szakács Péter plébános, aki a boldogavatási eljárás egyházmegyei szakaszában maga is részt vett a tanúvallomások felvételében, igyekszik közelhozni a vértanú munkáslány alakját a környék hittanosaihoz. Mint mondja, megérintette őket, hogy Magdi virágcsokorral díszítette a határban álló kőkereszteket. Erről szól a most következő beszélgetés. Szakács Péter atyával, a Réf Fülöpi plébánossal beszélgetek. Legutóbb, amikor találkoztunk, akkor Badacsony-Tördemicen történt a találkozás, és akkor is készült egy riport arról, hogy a kereszteket meglátogatva, az útmenti kereszteket meglátogatva felidézték Bódi Magdi életének eseményeit.
Valóban Tördemicen létrehoztunk egy kőkeresztekből álló imautat. Akkoriban született egy kilenced, Bódi Magdi boldoggavatásáért imádkoztunk ezzel a 9 napos imádsággal, és mivel akkoriban lettek felújítva Tördemicen a kőkeresztek az út szélén, és pont 9 volt belőle, az ötlete támadott a helyi híveknek és a polgármester úrnak velem együtt, hogy akkor abból lehetne egy 9-edet, egy kereszt 9-edet végezni. Ráadásul, ha felülről nézzük, pont egy nagy keresztet rajzol ez a 9 kereszt. Úgyhogy egy nagyon szép kis imaút lett ennek kapcsán létrehozva, gyakorlatilag a 9 állomása megfelel a 9-ed egy-egy gondolatának. Hát ez a gondolat valahogy a kőkeresztek szépsége, meg mondani valója most itt is ismétlődik az életemben, ez biztos, de itt még közelebb áll Bódi Magdihoz a gondolat. Ott ugye Magdiék egy fél évet töltöttek a szüleivel Szigligeten és Tördemicen. Igazából ezeket a kereszteket valószínűleg így külön nem tisztelték, de itt, ahol most vagyok, itt viszont vannak konkrét történetek is ahhoz fűződően, hogy Bódi Magdinak is tetszettek ezek a keresztek, amiket az útszélén talált, de nem csak tetszettek, hanem Jézust ábrázolva ezek a keresztek Magdinak a figyelmét is felkeltették, és az őszinte tiszteletnek és a szeretetnek a virágait hozta el hozzájuk, és hát valóban a Magdi is tiszteletben részesítette ezeket az útszéli kereszteket.
Köveskáról beszélünk? Csak?
Köveskáron laktak körülbelül Magdi 3 éves korától, és onnan ők átjártak a szomszédos falmakba is különböző okokból. Köveskáron laktak és ott jártak iskolába, de mikor Magdi első áldozó lett, akkor annyira megszerette Jézus, hogy minden vasárnap el szeretett volna menni misére, ez Köveskáron nem volt, mert akkor Filia volt, és akkor gyalog átjárt azokba a plébánia templomokba, amik legközelebb estek hozzá. Ez az egyik a Szent Békálai templom volt, a másik pedig a kővágóőrsi plébánia templom, és a templomokhoz vezető úton, az út szélén vannak kőkeresztek, és az akkor is azok a kőkeresztek álltak, mint most. Ezeket megőrizték az utókornak, fel is újították őket, mikor szükség volt rájuk, és némelyikről van konkrét elbeszélés is, hogy a Magdi milyen történet keretében tett oda virágot, vagy figyelt oda rájuk. Ezt mindenképpen elmondhatjuk, hogy ő ezt fontosnak tartotta. Egyébként az osztályteremben lévő kereszthez is hozott virágot, meg a templom oltárára is szokott szedni, és odaadta a díszítőknek. De emellett az utcai kőkeresztek azok külön felhívták a figyelmét neki Jézusra, és ő ezt nagyon komolyan vette, ezt is ugyanúgy, mint az összes többi dolgot, amit tanult hittanórán, vagy ami a hithez tartozik, és nagyon szívesen díszítette ezeket a kereszteket, akkor is, ha mások nem is figyeltek annyira ezekre a keresztekre oda.
Atya meglátogatta ezeket a kereszteket? Tudja, melyek ezek?
Igen, hát egy, amiről biztosan és pontos leírásunk van, hogy a Magdi ott járt a testvéreivel, meg a szomszéd gyerekekkel, az pont egy harmadik kereszt, nem az a kettő út, amit említettem, hanem egy harmadik út, ami Zánkára visz Köveskáról, mert oda néha elmentek fürdeni a Balatonba a fiúkkal, és egy történet szerint Magdi ott megállította a lovaskocsit, virágot szedett a hegyestű nevű bazalthegynek a lábánál levő kereszthez, és csak utána mehettek a nagyfiúkkal a strandra. Ez valóban így történhetett, ott van egy szép dombtető. A Magda egyébként az édesapjától tanulta a lovak szeretetét, náluk az édesapja és az összes felmenője lovászok voltak, meg kocsisok, és ő is szeretett lovakkal foglalkozni. Itt a környékben láthatunk lovakat is egyébként itt, ahogy bóklászunk itt egyik faluról a másikra, vagy meglátogatjuk ezeket a kőkereszteket, ma is tartanak lovat, mert régebben is voltak itt lovak, és hát a Magdi szerette a póni lovakat, ő kistermeti volt egyébként, lovagon is tudott, de csak pónin valószínű, mert kicsi volt, illetve póni lovas kocsit hajtott, mikor ez az eset történt, a szomszédékét, és hát a szomszéd kislánynak a bátyjával és a barátaival mentek el, illetve a testvéreivel az ánkai partszakaszra fürdeni nyáron, és hát akkor történt ez a dolog, ami konkrétan le is van írva, hogy melyik keresztnél hol álltak meg, de biztosra vehetjük a másik két uton is, amelyiken vannak keresztek, hogy oda is tett, mivel ő általában mindegyik ilyen kereszthez, ahogy gyalog mentek, ott szokott szedni, ott a réten szokott vadvirágot szedni leginkább, búzavirágot, pipacsot, margarétát, meg más vadvirágokat, ezt így az öccse el is mondta utólag, és akkor ezeket nagy tisztelettel a keresztre feszített Jézus lábaihoz tette, és azt is tudjuk egy másik elbeszélésből, hogy minden egyes virágszállal egy-egy imádságot mondott, amikor szedte a virágokat. Hát itt még kisebb lány volt, mikor itt lakott ezen a környéken, 13-14 éves koráig laktak itt, Köveskál környékén, és utána elköltöztek Fűzfőre, Fűzfő környékére, hát máma pusztán laktak, de Fűzfőn dolgozott a gyárban. Nagyobb lányként ez fennmaradt róla, hogy mikor virágot szeretett, akkor mindig egy-egy imát mondott, amit a Istenhez, az Úristenhez küldött, egy-egy szál virággal, és ezeket az imákat úgymond virágcsokorként tette oda Jézus lábaihoz. Egyébként fenn is maradt egy olyan szentképe, ami akkoriban szokásos lelki csokor volt, amit a lelki atyának írt névnapjára, József napra, ezt Emesi József atyáról van szó, és ott fölírta, hogy ez a lelki virágcsokorba milyen imákat szedett csokorba, amit érte elmondott, és ezt átadta az atyának egy munkás Szent József szentkép hátuljára írva, és hát ez is egyfajta ilyen virágcsokor, áldozat és imádság, amit fölajánlunk valakiért és átadjuk, de ugyanezt tette ő Jézushoz is való imáka is, hogy összekötötte egy csokorba, és oda tette ezekhez a gyönyörű tájakon álló kőkereszteknek a lábához.
Péter atya volt az egyházmegyei szakasz posztulátora, Bódin Magdi boldogávatása ügyében. A római szakaszt egy hölgy vitte, aki ellátogatott ide is, őt is elvitte, atya, ezekhez a keresztekhez?
Igen, én pontosabban fogalmazva delegátus voltam az egyházmegyei szakaszba, és hát az egész ügynek a adminisztratív, teológiai, meg jogi működőképességét próbáltam meg garantálni, illetve tanúkihallgatásokat is végeztem hivatalosan is, és hát mikor az egyházmegyei szakasz lezárult, akkor ez a fajta hivatalos funkció ez megszűnt, de ma is foglalkozom így a Magdi életének a kutatásával, lelkiségével, de a római szakaszban valóban ki kell nevezni egy olyan posztulátort, aki Rómában rendelkezik lakhelyel, illetve a kellő képzettséggel rendelkezik ehhez a feladathoz, és ezzel kapcsolatban az érsek úr kinevezte Krisztiána Marinelli asszonyt, akit a Kovács Gergely érsek úrral együtt kértek föl, ők ismerték, mivel régebben a Kovács Gergely érsek úr még a Vatikánban dolgozott, akkor ő volt a római posztulátor egy rövidebb ideig, de ezt nem tudta folytatni amiatt, mivel kinevezést kapott Gyulafehérvárra. És mikor készültünk a boldoggáltatásra, és hát már lehetett tudni így 2024-ben, hogy már Rómában a kivizsgálásnál szintén egy teológiai, illetve történészi szakbizottság is, amit a Vatikán állít össze neves szakemberekből, megvizsgálta a Magdi ügyét, és egyhangú pozitív szavazatot kapott a szakemberektől, A pozitív szavazat az azt jelenti, hogy hát méltónak találták arra, hogy Magdit vértanúvá avassák a pápa, de a pápa dönt ebbe a kérdésbe. Mikor ebbe a szakaszba voltunk, akkor az érsek urat meglátogatta a posztulátor asszony. Emlékszem rá, akkoriban készültünk talán a főpapok tanácsának a döntésére, vagy abban az időszakban volt, és akkor az érsek ura azt kérte tőlem, hogy Magdi életének a helyszíneit mutassam meg a hölgynek, de az érsek úr is eljött erre, meg néhány vezető az egyházmegyénkből, és akkor valóban ide is elhívtam őket, de elkezdtük Szigligeten, Tördemiccel folytattuk a születés, a keresztelés helyével, és akkor utána jöttünk ide a gyermekkorának a helyére, Köveskára, Kővágőrsre birmálkozott egyébként, ami az én plébániámhoz tartozik jelenleg, Köveskár pedig a szomszédos plébánoshoz, és akkor utána mentünk tovább a felnőtt kori élethelyszíneire, Balatonfüszfőre és Litére, és valóban, amikor itt voltunk, akkor javasoltam, hogy szerintem ismételjük meg mi is ezt a gesztust, amit annak idején Magdi tett, akkor szedtünk néhány nagyon egyszerű virágot ott az árokparton, és valóban megkértük a posztulátor azt, hogy helyezze el a keresztnél, hát ő ezt nagyon meghatottan és nagyon szívesen elvégezte, úgyhogy ez tényleg így történt, de igazából véve én erre rávettem a helyi ittanosokat is, meg sok mindenki mást is, hogy ezt most ismételjük meg, például azok a kislányok, akik az idén voltak bérmálkozók, ővelük ezt többször megcsináltuk, hogy mikor volt a tavaszban ilyen szép virág, ráadásul pont olyan, amiket a Magdi is szeret, búzavirág, pipacs, meg margaréta, akkor velük szedtünk ilyen csokrokat, és akkor oda tettük a kőkeresztek lábaihoz, és hát ezzel próbáltuk mi is utánozni Bóri Magdit, de ezt nyilván ennek a tartalma fontos, tehát nem csak az, hogy ez egy szép gesztus, hanem hát az, hogy tisztelettel és hódolattal tekintünk Jézusra, aki értünk vállalta a kereszthalált. Ugye nemrégen volt a Szent Kereszt felmagasztalásának az ünnepe, és ez nem csak arra emlékeztet bennünket, hogy Szent Ilona feltalálta, és úgymond felmagasztalták a keresztnek az erekjéjét a Golgotán, hanem arra is, hogy Jézust az Atya azáltal dicsőítette meg, hogy vállalta értünk a kereszthalálnak a gyötrelmét, és így lett ő is felmagasztalva, ahogy a Szentírás is mondja, hogy az Istennel volna egyenlőségét nem tartott olyan dolognak, amihez mint zsákmányhoz ragaszkodjék, hanem kiüresítette ő magát, és engedelmes lett a halálig, mégpedig a kereszthalál is, ezért felmagasztalt őt az Isten, és olyan navat adott neki, amely fölött áll minden névnek, hogy az ő nevére hajoljon meg minden térd, amennyiben a földön és az alvilágon, ugyanis minden nyelv hirdesse az Atya Isten dicsőségére, hogy Jézus Krisztus az Úr. És amikor ugye a kereszt előtt térdet hajtunk, vagy tiszteletünket tesszük, akkor ebbe a szellembe tesszük, hogy Jézus, mint az Isten fia, értünk vállalta a kereszthalált, hogy megváltasson bennünket, és ezért adunk neki hálát, és ezért magasztaljuk őt, mint Isten fiát, aki a kereszten értünk feláldozta magát.
Tudunk valamit, valami közelebbit egyik másik keresztről, ahol Magdi járt?
Igen, ezek általában, ezek az utcai kőkeresztek, amik itt a környéken vannak, ezek az 1800-as évekből, vagy az 1900-as évek elejéről származnak. Például az egyiknek sikerült nemrég megtalálnom az alapítását, ez Kővágőrs határában az úgynevezett mosóháznál, vagy mosókútnál lévő kereszt. Régen itt mostak az emberek, van egy kis forrás, és ott volt egy ilyen kis mosóház kialakítva, tudtak mosni. És oda állítottak egy keresztet, és ennek megtaláltam az alapító levelét a plébániának az irattárában nemrégiben. El volt dugva, de azért sikerült megtalálni. Először egy fakeresztet állítottak 1840-ben, és az 1900-as évek legelején ennek a helyére egy kőkeresztet. És talán nagyon érdekes ennek az alapító levélnek a szövege is, hogy látjuk, hogy milyen tiszteletről tanúskodik azért ez Jézus iránt. Tehát alul is megnevezett, született barát Terézia, Kővágőrsi, Zala vármegye, helybéli lakos, Kovács Pál hitvöse, ezennel adom tudtára mindazoknak, akiknek illik most vagy a jövendőben az, hogy a Kővágőrsi helységnek nyugatai része felől kimenő országút mellett az úgynevezett mosókútnál, miután az Istennek nagyobb dicsőségére egy fából készülő keresztet felállítassam, annak örökösen leendő fennállására nézve fundációul 15 váltó forintokat, és okos leírja, hogy milyen feltételekkel
felajánlott. Tehát ezeket a kereszteket általában gyakran ráírják, hogy Isten nagyobb dicsőségére. Emelik, hogy még akár szentírási részeket is szoktak rájuk vésni, azért, hogy ez nem csupán egy szobor, hanem igazából szeretné, ha mi lelkünkbe ezt a tiszteletet és ezt a mély hódolatot Jézus iránt valóban felébresztené, szeretnék, akik állítják, és hát gyakran ezeket családok vállalták be ezeknek a költségeit, és létrehoztak egy alapítványt a plébániákon, annak a céljából, hogy ezt a jövendőbeli nemzedékek is felújítsák, tovább vigyék ezeket a kereszteket, és erre még a saját anyagi lehetőségeikből is áldoztak. Hát több ilyen keresztnek megvan az alapító levele, nem nincs mindegyiknek, és hát én úgy gondolom, hogy ezek nagyon jó példái annak, hogy az embereknek milyen mély hitük volt még itt a 19.-20. század elején, és ezt azért példaképnek tekinthetjük mi is, hogy ők szerették volna, ha igazából az utókornak ez a kereszt, amire alapítványt tettek, ez maradna fenn, és így emlékeznének az ő családjukra, és leginkább pedig ugye Isten dicsőségére állították, és arra, hogy emlékezzünk Krisztus értünk vállalt szenvedésért. Hát ezt a, például ezt a, az alapítólevet nemrég találtam meg, ezt most azért is tudtam itt idézni, de van egy-kettő ő másik is, amiről most nincs itt az átiratom. Nagyon szép alapító levelek ezek egyébként. Kinézetre is, ezeken még régi viaszpecsét van, és szép betűkkel, kézzel vannak írva, és némelyik még megvan belőlük.
Az elmúlt percekben Szakács Péter, Ré Fülöpi plébánost hallották.
Maratonpart virágszáról, Krisztus király kőzányó, boldog vagy már mindörökké, koszorú a régen sírde. Bódi Magdi szép virágszál, kereszt alatt imád hoztál, szíved szőz virágát hoztál, te megváltó Jézusonnal. Vad virágok tengerében, szíved megtelt békességgel, jó Istennek hálát adtál, hogy így szép világot kaptál. Menj országba, hogy bemenjön, imádkozzál mi érettünk, tiszta szíved ragyogása, legyen életünk lámpása. Krisztus szenteknek királyó, te légy szívünk szép virága, ölelj minket szent szívedre, Bódi Magdi örömére.
Erdik János görögkatolikus atya évek óta szervezi az apák zarándoklatát, amely során Debrecenből Máriapócsra zarándokolnak a résztvevők. A zarándokok idén a Hajdúsámsonhoz tartozó Martinkán keresztállítással fejezték ki összetartozásukat. Most a zarándoklat kezdeti lépéseiről Erdik János pasztorális helynököt hallják.
Kaptam egy új kinevezést Debrecen egyik városrészébe, a Tócos kertbe, szervező lelkészként, és az első néhány hónapban meg is alakult egy férfi kör, egy férfi ima csoport, akikkel hetente összejártunk imádkozni, és az augusztusi kinevezésem után a következő tavasszal is határoztuk, hogy a családok búcsújára elmegyünk Máriapócsra, méghozzá gyalog. Ez egy ilyen 10 fős, kb. 10 fős társaság volt, akikkel el is indultunk azon a tavaszon, akkor még májusban volt a családok búcsúja, úgyhogy rá tudtunk készülni, itt keresztet készítettünk magunknak, egy nagyon egyszerű kis fakeresztet, azóta is megvan egyébként, csak már többször meg kellett igazítani egy kicsit. Aztán kendőt készítettünk magunknak, hogy kicsit összetartás is legyen benne, egy ilyen zarándok kendőt, ami aztán az évek alatt változott is, és nekivágtunk az útnak, annál is inkább, mert a 60 kilométeres távot 2 napra terveztük be, mert én Nyíradonyi vagyok, pont köztes állomás, Máriapócs és Debrecen között, félúton van, és Nyíradonyban volt az első szállásunk, és akkor még azon a kevés csapattal azt is tudtam kérni, hogy a családunkban, az egyházközségnek néhány családjánál kaptunk szállást. igazából. Úgyhogy így indult az ötlet, és aztán mindig volt, aki csatlakozott ez a körhöz. Olyanok is, akik ugye nem abban az imacsoportban, nem abban az egyházközségben, aztán ismerőségnek valahogy szóltak, meg is hirdettük biztos, hogy a világhálón is, meg itt a újságokban. És most már az elmúlt 15 év megadta azt, hogy most már ilyen közel 100 ember csatlakozik. Vagy az egyik naphoz, vagy a teljes zarándoklathoz, és az ország minden részéről. Tehát most ebben az évben Veszprémből is jöttek, Budapestről is, Miskolc környékéről, Nyíregyháza környékéről, meg hát Debrecen környéki egyházközségekből is.
Az a feltétel, hogy a jelentkezés egyik feltétele, hogy legyen egyrészt édesapa, másrészt görögkatolikus?
Az sem feltétel, hogy édesapa legyen. Tehát apák és férfiak zarándoklat ez igazából, tehát vannak velünk olyanok is, akiknek nincs gyermekük, vagy akár még nincs is családjuk. A korosztály inkább, tehát hogy volt már rá próbálkozás, hogy hozzák el az apák a gyermekeiket, aztán mégis abban maradtunk, hogy inkább csinálunk egy külön zarándoklatot, mert azért a kor megmaradjon, hogy csak felnőtt férfiakat, hát a hegymód van rá apákat, de a hallási hovatartozás az nincs meghatározva, mert vannak közöttünk reformátusok is a baráti társaságban, természetesen római és görög katolikusok is, és még önök is, akik keresik, csak a barátjuk megszólítására eljöttek. Néhány évvel ezelőtt jött egy új csapat, egy néhány férfi, akik kifejezetten azt mondták, ők nem a vallásosságuk miatt jöttek, de ismerték a közösséget, vagy ismertek engem, és azt mondták, egy orvos így fogalmazott, hogy ő még ezt receptre is szívesen felírná egy-két embernek vallástól függet. Hogy jöjjön el két napra, tegye le a gondjait, zarándokoljon, beszélgessen más hasonló gondolkodású férfiakkal, testileg is fáradjon meg egy picit, de hogy az értékeket tudjuk egymásnak átadni.
Minden zarándoklatnak van egy mottója, vagy egy tematikája, amire fölépülnek az elmélkedések, a gondolkodnivalók?
Nem feltétlenül, bár azért az idei évben most a remény zarándokai voltunk egy picit mi is, és maga a tematika az, hogy megállunk kereszteknél, útszéli kereszteknél, ha nincs útszéli kereszt egy-egy megállónál saját keresztünknél, vagy viszünk magunkkal Mária képet, akkor ott megállunk és közösen imádkozunk. Most már több pap kollégám is jön velem, és elmélkedéseket tartunk, néhány gondolatot adunk át. A tematikába beletartozik, hogy minden nap, mind a két nap alatt van egy-egy csendes szakasz, amikor a csendes szakaszt egy imádsággal indítva 60-70-80 férfi, 90 férfi egymás mellett csendesen egy órát legalább zarándokol a következő megállóig, és akkor ilyenkor tényleg egymásra is figyelünk abban, hogy ne zavarjuk meg a másikat, illetve hát mi megpróbálunk minél inkább magunkba mélyedni, de mégis tudjuk, hogy nem vagyunk egyedül, tehát na, ez egy csapat szinte, mint egy katonai század, most egy kicsit furcsán fogalmazom, de hogy szinte menetelünk egymás mellett, de mindenki magában, de a másikkal együtt tud imádkozni.
Ez az idei zarándoklat, ami szeptember 26-án indult, és 28-ára értek be Mária Pulcsra, egy kicsit rendhagyó volt, vagy mondhatjuk úgy, hogy különlegesebb.
Így van, így van. A zarándoklathoz még az hozzátartozik, hogy pénteken indulunk, ez mindig is így volt, és a péntek szombaton maga a zarándoklatnak a napja, szombat estére érkezünk Mária Pulcsra, és én nagyon szeretem, és a többség, a zarándokok többsége ott marad még estére, a közös esti imára, a közös vacsorára, és a másnap együtt a közös hálaadással a Szent Liturgián. Sőt, még ami különlegesége ennek, hogy ez minden évben megvan, és majd mindjárt mondom az, hogy mi volt ennek az évnek is, minden évben megvan, hogy sokszor még a családjaink is, a legtöbbségnek a családja is utánunk jön vasárnap már, haza is kell valahogy jutni, az is igaz, de és akkor közösen együtt megebédelünk még a Szent Liturgia után. Hálát adunk a családjainkért is igazából. Kicsit eljöttünk a családtól, de a végére megvan, kikerekedik, hogy aztán a családdal együtt ünnepeljük meg azt, hogy mi apák, férfiak, magyarok, görögkatolikusok, vagy éppen bármilyen vallásuk, de Istenhez közeledő emberek vagyunk. Ebben az évben az volt a különlegesség, hogy évek óta készülünk arra. Van egy megállónk Debrecen mellett Hajdúsámosonhoz tartozó Martinka településen, ahol egy nagy kereszteződés van, onnan a műútról, onnan már az erdőbe vagy a mezőkön keresztül megyünk Nyiradonyig, és ott ebben a nagy kereszteződésben mindig megálltunk, és állunk volt, elhatároztuk, hogy valahol ide is kellene tennünk egy, legalább ne csak a saját keresztünk legyen, hanem egy útszéli zarándok keresztet állítsunk, és évek teltek el, a gondolat megvolt, a lelkesedés megvolt, már érkeztek is a felajánlások hozzá, vagy adományok, már egy jó pár évvel ezelőtt is, és aztán úgy, ahogyan élődött a gondolat, egy évvel ezelőtt aztán tényleg a tettek mezejére léptünk, és mindenféle engedélyt, mert ez egy állami terület, a Nyírerdő gondozásában lévő állami terület, mindenféle engedélyt beszerezve, tehát hivatalosan kaptunk egy sarkot, ahová keresztet, útszéli keresztet tudunk állítani. Ennek a keresztnek a különlegessége az, hogy igyekeztünk, hogy a környezetbe beleilledjen, egy erdőnek a sarkán van, tehát egy igaz betonlábazottal állított kereszt, de egy 4 méteres tölgyfa keresztről van szó, amelyen görögkatolikus hagyomány szerint egy Krisztus képe van megfestve. Ez egy faragott tölgyfa kereszt, és ami még különlegesebben a keresztben, hogy a beton talapzatot, illetve hozzávezető járdát abból a téglából raktuk ki, most felújításon az Attila téri görögkatolikus templomnál, és az egész udvar környéke, a kerítések régi téglákból készültek, és ezekből a téglákból kikerült téglából, felcsúsztak a téglákból, a templom melletti téglából került a kereszthez a járda és a díszítő anyagok, úgyhogy ez egy nagy különlegesség. De visszatérve a keresztnek az álmára, hogy mit is jelent számunkra, hát jelenti ennek a közösségnek egy kicsit a megerősítését is, meg megpecsételését, hogy innentől, vagy nem csak innentől, hogy eddig is összetartó emberek voltunk, még akkor is, hogyha egy évben egyszer találkozunk sokakkal, tehát nem feltétlenül rendszeresen járunk össze, ahogyan mondtam, az ország többféle terület, még ha írunk is egymásra, meg tudunk egymásról, de vannak ilyen nagy találkozási pillanatok, amikor reggel azzal telik el egy jó fél óra, egy óra, hogy meghirdetem hamarabbra a gyülekezőt, mielőtt indulnánk, hogy ott tudjunk egymásnak örülni, és valóban úgy örülünk egymásnak, mintha tegnap találkoztunk volna, és úgy indulunk az arándoklat arra 2-3 napra konkrétan, amikor meg akarjuk pecsíteni, mi egy közösséghez tartozunk, és ez a kereszt állítás is, ennek a keresztnek a mondani való is ez, hogy ezt az apák közösség állította.
Meg lehet említeni néhányat az állítatok, vagy a kivitelezők közül, akiknek a munkája hozzájárult ahhoz, hogy ez a kereszt most ott állhasson?
Nehéz kiemelni bárkit is, egy néhányat igen, a Janka Gábor atya, aki festette a Krisztus képet, Bíró Albert, aki a fa munkát végezte, Círják László, aki a kőműves vagy a burkolási munkákat és az előkészítéseket csinálta, ők azok, akik a szakmai munkát tették bele, mind a mellett pedig volt benne társadalmi, és mert mentünk ki és körbegerevéztük, levágtuk a környéken, rendbe tettük a környéket, és az arándokok közül nem szeretnék kiemelni, mert ki milyen tehetsége szerint tett bele, de hogy az arándokok közösségének mindenkinek van benne valamilyen felajánlása. Talán egyet azért is emelnék ki, a Bot Tibor zarándok barátomat, mert ő a környéken lakik, és ő már az első percről azt mondta, hogy itt kereszt lesz, akkor vállalja majd annak a felügyeleti gondozását. Illetve Szabó Mihály bácsi azóta kapcsolódott hozzá, aki megint csak a környéken lakik, de sorolhatnám itt a listát, azt hiszem nagy lista lenne.
Van már neve a keresztnek, vagy ha jövőben lenne, akkor tudja már, hogy szeretné hívni ezt a keresztet, hogy nevezzék, mint mondjuk egy tájékozódási pontot?
Talán fel is került már, hogy ki tette fel a térképre, azt most nem tudom, de hogy a zarándok apák keresztje, vagy útszéli keresztje, talán így lehetne ezt elnevezni, hogy valahogy kapcsolódjon azokhoz az emberekhez, akik megállnak és előtte imádkoznak, és ezzel kapcsolódik nem csak az apákhoz, hanem ha az apákról beszélünk, akkor családokról is beszélünk természetesen. És ezt mindig szeretem hangsúlyozni a zarándoklatban, hogy nem csak 70-80-100-an zarándokolunk, hanem az annyi családot jelent, és az sokszoros embert jelent, úgyhogy ez a zarándok kereszt nem csak az apákhoz tartozik, hanem minden családhoz.
Az elhangzott beszélgetésben a Martinkán nemrégiben állított új fakeresztről Terdik János atyát, a Hajdúdorogi Főegyházmegye pasztorális elnökét hallották. És ezzel mai műsorunk véget ért, de az elköszönés előtt kérem hallgassák meg szokásos felhívásunkat. Tehát ha ismernek olyan történeteket, melyek keresztekhez, szobrokhoz, kiskápolnákhoz, harangokhoz, avagy toronyórákhoz kötődnek, kérem értesítsenek bennünket a következő elérhetőségek valamelyikén. Címünk 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49, telefonszámunk 36-os körzet 510-610-es, e-mailt pedig az info@szentistvanradio.hu címre várunk. Segítségüket előre is köszönöm. Új adással mához 2 hétre jelentkezünk legközelebb ugyanebben az időpontban, de addig se felejtsék, kidőlt keresztfának nem köszön már senki. Tikovics Ernőt hallották. Most elhangzott műsorunkat jövő szombaton 21 óra 5 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink, a folytatásban megismételjük a hétköznapokon elhangzott egészségügyi rovatunkat. Műsorunkban ez alkalommal Boros Mária optometrista ad tanácsokat a látásjavításhoz. A riporter Szász Anikó, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Kérem, tartsanak velünk!
A látásunk javítására fogunk hasznos tanácsokat, tippeket adni hallgatóinak, természetesen szakember segítségével. Kezdhetjük talán azzal, hogy olyan életmódot, életvitelt folytatunk, amely a szemünket egyre nagyobb kihívás elé állítja, de melyek azok a tényezők, amelyekre elsődlegesen oda kell figyelnünk?
Számtalan alkalommal beszélünk arról, és nem csak a nyár, iskola kezdés, meg egyebek kapcsán, hogy milyen kihívások előtt állunk, ami a szemünket illeti. Ugye a modern életmód az, ami nagyon-nagyon sok kihívás elé állít minket. A rengeteg képernyő használat, digitális eszköz használat, az UV-sugárzás, ugye a növekvő UV-sugárzás, amely vizsgálatokkal is kimutatható, a stressz, a helytelen táplálkozás, ezek mind-mind befolyásolják a látásunkat, a látás élességünket, a szemünk egészségét. Viszont az a jó hírem, hogy nagyon sok olyan szokást tudunk kialakítani, és erre fogunk most tippeket is adni, hogy hogyan tudjuk megőrizni a szemünk egészségét, illetve a látásunkat.
Az első ilyen tanácsotok a látás javítására ugye egy nagy csoport, de talán kevesen gondolnának arra, hogy ha tudatosan étkezünk, táplálkozunk, azzal a szemünket, a látásunkat is meglehetősen jól, intenzíven tudjuk támogatni. De hát hogyan? Melyek azok a tápanyagok, élelmiszereket, amelyeket, hogyha beviszünk a szervezetünkbe, akkor tudunk a látásunkon javítani, vagy azt fenntartani?
Ezekről is különböző kutatásokat végeznek, és az egyik ilyen nagyon nagy átfogó kutatást azt az Amerikai Szemészeti Intézet végezte, és ez egy nagyon fontos és hosszú távú kutatás, nagy betegszámmal végezték, főként olyan betegeknél, akiknél az időskori makuladegeneráció már fennáll, viszont azt is érintette a vizsgálat, hogy hogyan lehetne a szürke hájúgot is megelőzni, vagy lassítani tulajdonképpen, és az volt a vizsgálatnak a célja, hogy melyek azok a vitaminok és ásványi anyagok, amelyek a speciális kombinációja képes ezeket az időskorhoz kapcsolódó szembetegségek előre haladását lassítani. Most ebben a vizsgálatban egy úgy fejezett ilyen formulát hoztak létre, ami C-vitamint, E-vitamint, lutein, zeaxantint, cinkoxidot meg rézoxidot tartalmazott, és azt találták a vizsgálatok során, hogy azok a páciensek, akik ezt kapták, ezt a formulát, azoknál 25%-kal csökkent, illetve lelassult ezeknek a betegségeknek az előre haladása. Most arról fontos beszélni, és ezt nagyon sokszor megszokták tőlem a vizsgálatok során is kérdezni, hogy mit tehetnek a szemük egészségért, és a luteint azt általában nagyon sokan szokták ismerni. Meg szokták kérdezni, hogy még mit lehet mellette. Ugyanezeket szoktam én is elmondani. A C-vitamin, ugye, ami nagyon fontos, viszont amit tudni kell, hogy ilyen mennyiségben nem tudjuk a tápanyagokkal bevinni a szervezetünkbe, tehát fontos figyelni a megfelelő táplálkozásra, ugyanakkor rendelkezésre állnak táplálékkiegészítők is, az, amik nagyobb mennyiségben tartalmazzák ezeket. Ugye, amit a táplálkozás során be tudunk vinni, a C-vitamint, a paprikából, citrusfélékből, csirkebogyóból, kiviből. Nagyon magas az E-vitamin tartalma például a mandulának, vagy a napraforgó magnak, de tartalmazza a mogyoró is. A luteint, azt főleg a zöld leveleres zöldségekből tudjuk kinyerni, ilyen a kelkáposzta, a spenót, a zeaxantint ugyanakkor viszont a sárga színű zöldségekből, kukorica, tojássárgája, a narancssárga színű paprikából, cinket a vörös húsokból, ugye a marha vagy vathúsokból, tőkemájból, tökmagból, illetve a rezet pedig szintén a májból, illetve a diókfélékből tudjuk kinyerni. Tehát fontos figyelni akkor arra is, hogy táplálkozunk, megfelelően táplálkozunk, változatosan táplálkozunk, és akkor mellette még ugye tudjuk pótolni ezt a különböző étrendkiegészítőkkel is.
És az mindenképpen fontos, hogy ezeket az élelmiszereket, amiket soroltál, különböző olajos magvakat akár, illetve a vitaminokat, táplálékkiegészítőket, ezek egymást segítve, támogatandó kell, hogy szedjük napi rendszerességgel?
Igen, ezek mind-mind hatással vannak a szemünkre. Úgyhogy fontos, hogy mindegyikből vigyünk be a szervezetünkbe, és ami még fontos, és nem említettem, az pedig az omega-3 zsírsav, amit ugye a halakból, a lenmagból tudunk kinyerni, ez is nagyon jó hatása van a látásunkra. édes burgonya például, az is nagyon népszerű szokott lenni, nagyon jó.
A következő nagyobb csoport a táplálkozáson túl, ugye úgy kezdtük a beszélgetésünket, hogy a modern életmódunk sok-sok kihívás elé állítja a szemünket, és hát az egyik ilyen nagyon fontos csoport a képernyő használat, amelyet szerintem most már itt egész pici gyermekkortól mondhatni, hogy benne vannak a napjainkban, és ti úgy fogalmazzátok meg ezt, hogy ez az úgynevezett digitális szemfáradtság. Nyilván mindenki minél többet használja a képernyőt, ez a probléma annál inkább fennáll, de erre is van egy szabály, amit hogyha alkalmazunk, akkor sokat tehetünk a szemünk egészségéért. Mi ez, és hogyan kell ezt használnunk a mindennapokban?
Nagy örömömre egyre többen ismerik ezt a 20x20-os szabályt, de aki mégse, én szinte napi szinten többször is ezt szoktam mondani a pácienseknek. Most mindig megkérdezem, hogy mennyi az az idő, amennyit egy nap digitális eszköz használattal tölt. És azt kell mondanom, hogy szinte mindenki legalább 4-6 órát szokott mondani, de sokan ennél jóval többet, 6-8 plusz még ennél többet is. Vannak is panaszok ebből. Természetesen erre is végeztek kutatást, ezt az Amerikai Optometriai Társaság végezte, ahol kiderült, hogy a felnőttek 60%-át érinti az általad is említett digitális szemfáradtság. Ez tulajdonképpen egy tünet együttes. Azt kell tudni róla, hogy azoknál jelentkeznek, akik hosszabb ideig és tartósan nézik a monitort, tabletet, telefont. Valóban mindenkit érint, gyerekektől felnőttekig, hiszen ugye az iskolához is fontos ma már a digitális eszközhasználat, hát a munkánk során meg szinte mindenkinek elengedhetetlen. És ezek a tünetek, ezek nem csak a szemellátással kapcsolatosak, hanem hatással vannak a fejére, a nyakra, a vállakra is, hiszen nem csak arról van szó, hogy közelre nézünk nagyon sokat, és emiatt ugye a szemfókuszáló izmai állandóan folyamatosan dolgoznak, és szemfáradtság jelentkezik, hanem ugyanakkor ritkában is pislogunk. Legalább 60%-kal kevesebb a pislogás, amikor monitort nézünk, mint amikor egyébként nem. Ami még fontos, hogy a fényviszonyok, hogyha nem jól van beállítva a monitor, ha túl erős a fény, plusz ugye ott van a kékfényszűrő terhelés, akkor ez is ugyanilyen digitális szemfáradtságot tud okozni, illetve hogyha nem megfelelő a szemüvegünknek a korrekciója, hiszen vannak olyan rejtett dioptriák, amik ezek ugye fel tudják erősíteni a panaszokat. Ha túl gyenge a szemüvegünk, ez ugye egy gyakori panasz, hogyha nem megyünk el időközönként látás vizsgálatra, és nem vizsgáltatjuk felül, hogy a korábban készült szemüvegünkkel még elég élesen látunk-e, nem kell hozzá túl sokat fókuszálni.
Tulajdonképpen nem is olyan könnyű ezt a szabályt megvalósítani, mert azért, aki mondjuk képernyő előtt dolgozik, akkor azért az a 20 perc az bizony meglehetősen kevés. Tehát arra gondolok, hogy nagyon bele tudunk mélyedni a képernyő használatba, úgyhogy itt a tudatosság nagyon fontos.
Nagyon fontos, erre szoktam azt tanácsolni, hogy tegyenek egy kis posztet a képernyőre, amire rá van írva ez a 20x20-as szabály, és akkor talán nem felejtik, mert valóban mindenki megfeledkezik róla. Nagyon belemerülünk a munkába. Ugye Magyarországon ez törvényileg úgy van szabályozva, hogy képernyő előtt dolgozóknak óránként 50 percen jár 10 perc szünet, és ez a 10 perc szünet ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy álljunk fel a monitortól, hanem hogy messzire nézünk. Úgyhogy ezért szoktam azt javasolni, hogy dolgozik, vagy ablak mellett dolgozik, jusson eszébe időnként csak kicsit kinézni, messzire nézni 5-6 méter távolságra. Szóval a szabály az úgy szól, hogy 20 percenként 20 másodpercre nézzünk 20 láb távolságra.
Thank you.
Említetted az előbb a tudatos pislogást is. Milyen érdekes ez a kifejezés. Annyira belemerülünk a képernyő használatba, hogy elfelejtünk pislogni is?
Felejtünk, mert ugye mivel pixeles a kép, ezért nagyon-nagyon koncentrálunk, és ez is befolyásolja a kevesebb pislogás számot, a nagyon erős koncentráció.
Említetted, hogy az is nagyon fontos, hogy távolban nézzünk, ez a 20x20-as szabályban is egy kicsit benne van, de hogyha ettől esetleg még távolabbra nézzünk, mondjuk kinyitjuk az ablakot, vagy kiállunk az erkélyre, teraszra, az még hatásosabb lehet?
Igen, minél távolabb, annál jobb. Én azt szoktam csak kérni, hogy nyugodtan minél messzebbre, és próbálj meg kicsit ilyen bambulva nézni. Ilyenkor ellazítjuk a szemizmokat, amikor nézünk, de nem látunk, tehát nem tudatosul bennünk a vizuális kép.
A következő hasznos tanácsotok természetesen továbbra is a szemvédelmére irányul, és legutóbb éppen erről beszélgettünk, hogy nyáron hogyan tudjuk megúvni a szemünket, a látásunkat. Ugye itt az UV-sugárzásról beszélünk, ami azért nyaranta egy visszatérő téma. Nem feltétlenül csak nyáron egy kardinális kérdés.
Nem bizony, mivel akkor is van UV-sugárzás, amikor nem süt a nap, vagy felhős idő van. Ezért is fontos az, hogy UV-szűrős napszemeget használjunk, és nem csak nyáron. Ugye ez az, ami kevesebb szerű teszébe az embernek, mint az, hogy kimegy a napra és visz magába a naptejet, és bekeni a bőrét. A napszemegre nem feltétlenül gondolunk, de ha gondolunk is, mondjuk azt meg kevesebb, vagy esetleg vigyünk magunkkal egy kalapot is, hogy ne csak a szemünket, hanem az arcunkat, meg a szem körüli területeket is védjük. Úgyhogy erre is azt tudom tanácsolni, hogy fontos az, hogy egy megfelelő UV-szűrős szemüveget szerezzenek be. Akkor lehetnek benne biztosak, hogy UV-szűrős, hogyha optikában vásárolják, mert ott egészen biztosan UV-szűrősek, illetve lehet keresni a napszemüvegekbe a CE vagy az UV-400 jelölést. Ez az, ami azt jelenti, hogy megfelel az európai szabványnak, és UV-szűrős a napszemüveg.
Az is nagyon érdekes, mert azt kommunikáljátok, hogy amikor felhős az idő, akkor is érdemes napszemüveget használni. Mert hogy?
Mert hogy a felhők csak 10%-kal csökkentik az UV-sugárzást. Ezért fontos a védelem.
Egyre több kisgyermeken is látni napszemüveget. Hát nem tudom, hogy ezek mennyire UV-szűrősek, vagy inkább a divat irányzatot próbálják követni, de fontos, hogy a gyerekeket is hozzászoktassuk a napszemüveg használatához?
Természetesen nagyon fontos, és elfelé szoktuk hívni a szülők figyelmét, hogy figyelni kell, hogy az ő esetükben a napszemüveg az egészen biztos-e, hogy UV-szűrős, mert ha nem, akkor viszont ugye sokkal többet árt, mivel a sötét lencse mögött kitágul a pupillánk, és még több káros fény jut be a szemünkbe, és ráadásul a gyerekek szeme, a látásuk még ugye fejlődés alatt van, tehát rájuk még veszélyesebb az UV-sugárzás. Náluk kiemelten fontos az UV-szűrős napszemüvegnek a viselése.
Az, hogy nagyon érzékeny a szemhéjunk, vagy annak a bőre, azt mondtad, hogy ezért érdemes esetleg egy széles karimájú kalapot is használni, mondjuk egy szalmakalapot nyáron, de fontos a szemüveglencsének, vagy keretnek a mérete is, ami megfelelően takar?
A napszemüvegek, azok méretben nagyobbak, mint az optikai szemüvegek. Van, akik annyira fényérzékeny, kifejezetten azokat a napszemüvegeket keresik, ezek az oversize méreteket, vagy ami sportos, és úgy rásimul az arcukra, vagy vastagabb a szára, és akkor az ugye oldalt is többet akar, jobban szűri a fénymennyiséget. Úgyhogy ezeket én bátran javaslom nyáron használni.
A tudatos táplálkozás vagy étkezést követően talán a másik olyan momentum, amire kevesebben gondolnak, amikor a látásunk védelméről beszélünk, hogy milyen fontos az, hogy pihentessük a szemünket, hogy megfelelően aludjunk. Bár az imént azt mondtad, hogy amikor távolban nézünk, akkor próbáljunk egy kicsit bambán, egy kicsit elernyedve, egy kicsit pihentető állapotba tartani a szemünket. Szóval az is nagyon fontos, hogy jó minőségben aludjunk, és így pihentessük a szemünket?
Bizony-bizony ez nagyon fontos, hiszen ezt a digitális szemfáradtságot tudjuk ugye a távolra nézéssel, több pislogással, esetleg műkönyv használattal segíteni, javítani. Viszont az alvás során több biológiai folyamat is véghez megy, lezajlik, ami ugye nem csak az általános egészségünk szempontjából fontos, hanem ilyenkor regenerálódik, pihen is a szemünk. Ez tulajdonképpen a retina folyamatos terhelése miatt alakulnak ki, ezek a digitális fáradtság is, a szindróma. Azt tudni kell, hogy a retinánk az egyik legnagyobb energiaigényű szövet az emberi testbe, hiszen folyamatosan felépülnek azok a fotoreceptorok, meg dolgoznak azok a fotoreceptorok, akik mind a nappali, mind az éjszakai látásunkért felelősek. És tulajdonképpen alvás idő során a szemünk egy ilyen fiziológiai pihenő időt kap, amikor ezek a fotonpigmentek újra szintetizálódnak, van egy megújulás sejt és membrán szinten is, eltávolításra kerülnek az anyagcsere melléktermékek, illetve optimalizálódik a szemnek a vér és az oxigén ellátása. Ezért nagyon fontos, hogy jól aludjunk.
Azt fontos meghatározni, hogy időben, órában mennyit? Nyilván a szervezetünknek is az a pihentetőbb, hogyha minél többet, akár amennyit lehet, de a szemünk egészsége szempontjából is fontos az idő?
Természetesen itt a 7-8 óra minőségi alvásidőt tekintjük elfogadhatónak. És ami még ugye fontos lenne, és ezt is nagyon kevesen tudják betartani, hogy lefekvés előtt már ne használjunk nagyon digitális eszközöket, tehát legalább egy órával már ne használjuk a telefonunkat. Ugye ez csökkenti a kékfény a melatonin termelést. Rosszabb az alvás minőségünk, károsodhatnak a retina sejtjei emiatt.
Hogyha elmegy valaki egy szemészorvoshoz, akkor ott fog-e azzal találkozni, hogy azt mondja neki a szemész doktor, hogy tornáztassa napi szinten a szemét, mert az is jó hatásfokú lehet, vagy ezzel inkább nálatok optometrista szakembereknél lehet inkább találkozni, vagy akár természetgyógyászoknál? Mi a magyar gyakorlat, mi a tapasztalatod?
Én azt tapasztalom, hogy nem szemészeten, hanem inkább igen, természetgyógyászoknál, ilyen vizuális terapeutáknál, vagy mi optometristák szoktuk javasolni a szemtornát. Ezt azért végzik is, mert ezt is gyakran mondják, hogy szokták kicsit megtornáztatni a szemünket. Ugye ezt többféleképpen is lehet végezni, amit gyakran végeznek, és a legismertebb ez a fókuszváltás. Amikor nézünk valamit közelre, és utána távolra nézünk, és ezt folyamatosan váltogatjuk, hogy ide-oda nézünk. Ez is egy nagyon jó gyakorlat. Illetve azt is lehet végezni, hogy mondjuk így körbe-körbe kicsit megmozgatjuk a szemünket az óra mutató irányával megegyező, utána meg fordított irányban. És akkor ezzel a külső szemizmokat is kicsit megdolgoztatjuk, illetve ezekkor a fókuszváltással kicsit trenírozzuk is a szemizmokat, de ez nem azt jelenti, hogy el fogjuk tudni hagyni a szemüvegünket, inkább ez csak pihentetésre javasolt.
Ezeket a gyakorlatokat is érdemes akár naponta többször elvégezni, illetve visszatérek itt a szemüveg kérdésnél szintén a gyerekekre, hogy érdemes akár ezt a gyerekeknek megtanítani? Tehát lehet egy ilyen megelőző, edukatív jellege is?
Mindenképpen. A képernyő használat miatt egészen fontos, hogy naponta ez többször is. Hogyha eszünkbe jut, akkor ez lehet nyugodtan 2-3 óránként is, hiszen ez időben nem egy hosszú gyakorlat. Szóval egy pár perc alatt ezt végig tudjuk csinálni, ezeket a pici gyakorlatokat. És igen, gyerekeknek azért fontos, mert hogyha gyerekkorban megtanítjuk, akkor őbenük már benne van felnőtt korba is. Talán akkor nem kell annyira figyelniük rá, mint a mi generációnknak.
A különböző tanácsoknál ugye itt 5 hasznos tippet adtunk a látásunk javítására. Szinte mindegyiknél hozzátetted, hogy mindegyiket javaslod a pácienseknek, vagy néhányan be is számolnak arról, hogy végzik, de úgy általában mi a tapasztalatod? Mennyire tudatosak azok az emberek, akik megfordulnak nálatok szemvizsgálat ürügyén? Mennyire ismerik ezeket a tippeket, tanácsokat, vagy hát mennyire építik be a mindennapjaikba?
Hát azt kell mondanom, hogy aki beépíti, az a kevesebb. Egyre többen ismerik ezeket a szabályokat, hallanak róla, hiszen mi is törekszünk, hogy legyen egy folyamatos edukáció szakemberként is. Nálunk szerencsére a vizsgálati idő is elegendő arra, hogy ne csak egy gyors szemüvegfelírás legyen benne, hanem el tudjuk ezeket mondani, kérdésekre tudjunk válaszolni. Én azt tapasztalom, hogy a prevenció egyre több embernek fontosabb. Egyre többen kérdezik ugye azt, amit az előbb is említettem, hogy tudnak vigyázni a szemük egészségére. Úgyhogy én ezt mindig örömmel hallom, és bármilyen kérdés felmerül, igyekszem rá válaszolni.
Azt mondtad a beszélgetésük elején, hogy 15 év alatti gyermeket nem vizsgáltok, de az e fölötti korosztályban jellemző-e, hogy közeledve a tanévkezdéshez elviszik a szülők a gyerekeket azért, hogy tájékozódjanak, hogy milyen a látásuk, vagy esetleg, ha már szemüveget viselnek, kell-e új szemüveg, hiszen kezdődik ebben az életkorban a középiskola, később aztán a felsőoktatási intézményekben való továbbtanulás.
Igen, megfigyelhető ez így augusztus hónap folyamán, hogy megnő azoknak a vizsgálatok száma, aki a fiatalabb korosztályt érint, és pontosan az iskola kezdés miatt, igen, ment. Van, aki bár észreveszik korábban, de azt mondja, hogy hát még a nyári szünetben talán nem, de iskola kezdése fontos, hogy jó szemüvege legyen, hiszen ez meghatározza majd a tanulási folyamatait is a gyereknek, hogyha nem látja a táblát megfelelően, de ugye van olyan fénytörési hiba, ami azt okozza, hogy távolra is közelre se látnak ők élesen.
A mai adásban megismételtük a hétköznapokon elhangzott egészségperceinket. Az elmúlt héten Boros Mária optometrista adott tanácsokat a látásjavításhoz. A riporter Szász Anikó volt, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berecz Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes